Köszöntöm a Könyvben utazom hallgatóit, Olá Andrea vagyok, és ma tulajdonképpen színházban utazunk. Itt a Rádió Caféban hetek óta sok szó esik az E-Színház Fesztiválról, ami még nagyjából két hétig tart, és a közönség 13 előadást láthat, sőt szavazhat is a kedvencére. A két előadás, amiről ebben az órában hallhattok, az a Vid napja, avagy Nehéz az Istennek velünk, ez a Tápszínház előadása, és a Kecskeméti Ciró Kabáb Színház produkciója Barguzin, avagy Lehult csillag fénye címmel. Kezdjük ezzel. 1849. július 31-e tüzesen süt le a nyári napsugára az ég tetejéről a Zord Segesvárra. A csata elveszett, Petőfi Sándor pedig a természet vadvirága, a költő és forradalmár eltűnik a csata téren. Halál hírével egy időben azonban másféle hírek is szájra kapnak, országszerte suttogják, hogy a költő nem halt meg. A darab írója és rendezője Fábián Péter, ezt az elképesztő szöveget hallva az ember arra gyanakszik, hogy nem csak az évforduló és a Petőfi 200 eseménysorozat miatt született meg ez a darab, kellett valami személyes kötődés is.
Hát az egész úgy kezdődött, hogy kaptam egy felkérést a Ciró Kabáb Színháztól, hogy írjak számukra egy ifjúsági felnőtt báb előadást. Tehát, hogy teljesen szabad kezet kaptam a témát illetően, és mivel közelgett a Petőfi év, igazából ezért jutott eszembe, hogy mi lenne, hogyha Petőfi Sándorról szólna ez a darab. De akkor még nem tudtam, hogy hogyan tovább, csak ez az egy elkezdett foglalkoztatni, hogy mit lehet kezdeni ezzel a Petőfi jelenséggel, akiről már tényleg annyi bőrt lehúztak, és annyira lerágott csontnak tűnik, hogy pont ettől volt nagyon vonzó, hogy még mit lehet Petőfiről, ami még nem volt. És aztán hamar elkalandoztam a költőtől magától az őtövező legendárium felé, és ezután kezdődött egy hosszabb kutató munka, hogy ebből az óceánból, ami a Petőfivel kapcsolatos legendákat jelenti, mit érdemes kiválogatni magamnak. És aztán így jutottam el a Szibériába elkalandozott Petőfig, amiből aztán később a Barguzin született.
Ugye a történet szerint ott őrzik Petőfi emlékét olyannyira, hogy a leszármazottainak tartják magukat, őrzik a csontjait, és nyilván nem szeretnék spoilerezni, de azért az fontos, hogy milyen ereje lehet a szónak, a magyar szónak ott. Ugye 2022-ben oda megy egy kutató, pont a csontok miatt. Azt kérem, hogy meséljen egy kicsit, miért van ott ilyen hatása még mindig Petőfinek a történet szerint?
Csak érdekességképpen hadd mondjam el, hogy egyébként ennek van valóság alapja. Tehát, ahogy utána néztem ennek az egész 89-90-ben történt ásatásnak, és az ottani kutatásoknak, hogy úgy mondjam, kiderült számomra, hogy valójában is létezik Barguzin városa mellett egy kisebb közösség, akiknek a tagjai a mai napig is úgy gondolják, hogy Petőfi Sándor egyenesági leszármazottai, és van egyfajta magyar identitásuk. Hogyha valaki rákeres interneten, el lehet jutni olyan anyagokig, ahol ők szerepelnek. És igazából ami az én fiktív beavatkozásom ebbe a történetbe, az, hogy azt állítottam róluk a darabban, hogy ők megtanultak magyarul. És igazából ez egy nagyon fontos dramaturgiai döntés, mert végsősoron erről szól az egész darab is. A magyar identitás kérdésekkel foglalkozik, ezt talán spoilermentesen is elárulhatom, és ebben egy központi motívum az, hogy ezek a leszármazottak a magyar nyelven keresztül kapcsolódnak a magyar identitáshoz.
És még plusz adalék ehhez, hogy Petőfi nyelvén keresztül, nem? Tehát a versei révén. Ugye a Petőfi összesből tanultak magyarul, tehát nyilván a Petőfi világa meghatározza az ő tudatukat.
Ebből több komikus dolog is ered, hogy tényleg ők bizonyos dolgokat csak verseken keresztül, Petőfi verseken keresztül ismernek, mint például a bort, ami ténylegesen nem terem meg ott Szibériában. És amikor a hozzájuk látogató régészhoz hoz ebből egy kis ajándékot, akkor teljesen varázsitalként tekintenek rá, és a többi. Igen, valóban ők egy Petőfi összes költeményeiből tanulták meg a magyart, illetve hát volt egy ősanya, aki a valós legenda szerint is az odalátogató Petőfivel lépett nászra, és ebből eredeztetik azt a vérvonalat, amiről aztán később ilyen meg olyan fordulatok révén bontakozik ki az egész történet.
Egy sámán révén, egy sámán asszony révén meglátjuk azt is, hogy mi történt a múltban, de a mai szálban ez a régész, aki látogatóba megy oda a burjátokhoz, fölajánlja, hogy elviszi őket Budapestre, és nagyon érdekes, ahogy ők reagálnak rá, meg egyáltalán nagyon érdekes, hogy a mai generációkból ki akar ott maradni, ki az, aki változtatni akar, szóval, hogy azt érzem, hogy ezért ez túlmutat ezen a Petőfi legendán.
Ennek örülök, hogyha van egy ilyen hatása, mert valóban ez csak egy ugródeszka akart lenni, ez a szibériai Petőfi legenda. Szóval én is remélem, hogy ezek a karakterek, igyekeztem úgy megalkotni ezeket a burjátokat egyébként, hogy egy picit mindegyikükbe bele legyen sűrítve valami olyan archetipikus vonás, ami eszünkbe jut a mai magyar általános hozzáállásról bizonyos kérdésekben. Tehát, hogy van a megalkuvás, mint jelenség, van az örökös dacolásunk, hogy csak azért sem alkusszunk senkivel, és hát van a pragmatikus szempont is, hogy mindegy milyen áron csak érvényesüljünk. Szóval ez most egy példa volt, de valóban igyekeztem úgy kanyarintani a történetet, hogy ne csak önmagában ez a szórakoztató, mi lett volna, ha Petőfi Sándor nem hal meg Segesváron és elkerül Szibériába című vicc működtesse az egész darabot, hanem valóban egy kicsit a magyar identitástól akar kérdéseket feltenni ez a darab.
Mit jelent egyébként ennek a népcsoportnak, itt a szibériai népcsoportnak ez a Petőfi legenda? Egyfajta istenségként tisztelik őt, szóval sokkal több, mint egy költő, aki történetesen ott halt meg, szerintük.
Igen, ezt teljesen szándékosan túloztam el ennyire, hogy minél nagyobb tétje legyen a történetnek, tehát hogy ők valóban úgy tekintenek Petőfire, mint egy ős atya, akitől minden ered, és azt is hangsúlyozzák előszeretettel, hogy ez egy vérségi kapcsolat, ami őket Petőfihez köti.
Az egyikük mutatja is az arcát, hogy lám-lám, még a vonásai is öröklődnek Petőfinek.
Persze, meg hogy ki honnan örökölte a tehetségét. Egyébként ezeket is mind loptam a valóságból, tehát ezek a bizonyos burját, körülbelül 500 főről beszélünk, akik mai napig is hisznek ebben. Ők ilyeneket mondanak, hogy hát nagyon szeretem a szabadságot, és szerintem az azért van, mert Petőfitől örököltem. Tehát, hogy tényleg vannak ilyen megmosolyogtató, bájos dolgok ebben. De egyébként pedig a sztori szövése szempontjából nagyon fontos, hogy rámutassak arra, hogy ők igazából egy kicsit tévedésben élnek, vagy nem feltétlenül onnan fogják meg a magyar identitásukat, nem abból a mélységből, amiből egyébként az valójában táplálkozik. Most csak direkt próbálok ilyen homályosan fogalmazni, hogy a darabban lévő fordulatokat ne buktassam le, de valami ilyesmit próbálunk körbejárni, és ezért nagyon fontos, hogy egy igazán nagy kultusznak az átalakulását lássuk a burjátok sorsán keresztül.
Muszáj beszélnünk a szövegről természetesen. Az előbb említette, hogy mennyi kutatómunkát igényelt előzetesen. Gondolom nem csak történelmi szempontból, vagy Petőfi életútját tekintve, hanem a versek szempontjából is, hiszen azokból épül föl a teljes szöveg.
Igen, ez volt a legjelvezetesebb része. Igazából ez a történet azért elég sok csavart tartogat, és annak a kitalálása igazából ez vitt el nagyon sok időt. Azt is nagyon élveztem, de az brutális volt, mire rájöttem, hogy ezt a saját magam által felépített labirintust, ezt hogy lehet valahogy megtalálni benne a kiutat. És aztán az meg már nekem tényleg a lubickolás volt, hogy a dialógírása közben hány Petőfi verset tudok valahogy megidézni, hány előtt tudok tisztelegni. És hát persze ez nem egy öncélú tisztelgés, hanem nagyon fontos, hogy minél több Petőfi szöveg hangozzon el. Egyrészt a sztori szempontjából is, hogy érezzük, hogy ezek a burjátok ténylegesen Petőfi nyelvén beszélnek. Másfelől pedig van ebben valami kis, hogy mondjam, művelődési szándék, hogy a néző is rá tudjon csodálkozni arra, hogy milyen szinten beépült az életünkbe, mennyire Petőfiül beszélünk, mennyire fontos nekünk az a az a hagyomány, amit ő maga után hagyott.
És az a nyelvjárás, ahogyan a burjátok magyarul beszélnek, az az ön találmánya?
Itt fontos kiemelnem az alkotótársakat is. Egyrészt Gimesi Dóri dramaturg, aki nagyon sokat segített abban, hogy ez a darab minél lényegre törőbb legyen, és ne legyen benne logikai bukfenc. Illetve hát például a nyelvjárással kapcsolatban a színészek, akik a burjátokat játszották, például a Szirókabáb Színház fantasztikus színészei, ők rengeteg ajánlatot hoztak. Egyébként csak kulisszatitokként hadd szúrjam közbe, hogy maga a szöveg is a próba folyamata párhuzamosan született meg. Tehát, hogy én odaállítottam az olvasópróbára összem egy olyan 15 oldallal, tehát, hogy a darabnak kb. Az egyharmadával se, és miközben próbáltuk, a közben írtam tovább, ami egyrészt nagyon félelmetes volt, másrészt pedig hihetetlenül inspiráló, mert a színészekkel való találkozás, például, hogy ők hogyan tekintenek erre a burját nyelvjárásra, az engem nagyon inspirált, hogy aztán hogyan írjam tovább, hogyan tudjam minél inkább az ő nyelvükre szabni ezt a szöveget. Elkezdődött valahogy az elején, hogy belekerült egy Petőfi, két Petőfi, és aztán már nem volt megállás, tehát hogy egy ilyen lavina elindult, és akkor egy idő után teljesen átkattantam én is, meg aztán a színészek is, hogyha belemondtak valami ajánlatot, akkor már ők is Petőfiből dolgoztak. Hogyha az ember egy kicsit foglalkozik vele, akkor tényleg rájön arra, hogy annyi emblematikus mondatot és gondolatot köszönhetünk Petőfi Sándornak, hogy tényleg egy nagyon huncut lubickolássá tud ez válni.
Eszembe jutott, hogy Petőfinek milyen szerepet szánnak a történet szerint a búrjátok, amikor ott megjelenik, szóval hogy ő nem tud kilépni abból a szerepből, amit ő magára vállalt Magyarországon, tehát hogy forradalmárként szeretnék ott őt is használni.
Igen, és egyébként itt is nagyon sokat segített az eredeti legenda, amit most Dióhéjban csak összefoglalok, hogy e szerint, a szibériai változat szerint a segesvári ütközetben nem halt meg Petőfi, hanem orosz hadifogságba esett, és elcipelték egészen Barguzinig, ami ott a Bajkál tó környékén található, tehát a mai Oroszországnak egy egészen távoli zugában, és elvileg ott kellett, hogy bányában dolgozzon, és a legenda úgy folytatódik, hogy onnan megszökött, és bújtatta őt egy burját család, ahol természetesen szerelembe esett a ház egyik lányával, és aztán ebből lettek gyermekek, akiket ott nevelgetett, és még 7 évig élt Szibériában. Tehát ez volt ez a bizonyos hol megmosolyogtató, hol varázslatos történet, amit alapul vettem. És hát onnan már én gondoltam tovább azt, hogy ha már Petőfi, akkor ugye mindig két dolog jut eszünkbe, így hogyha tényleg nagyon távolról nézzük, akkor is a szabadság és a szerelem, ahogyan ő is írja, hogy e kettő kell neki. És akkor nyilván gondoltam, hogy ez legyen központi témája, hogy mindenképpen szerelembe kell esnie, és hogy ezt látnunk kell, ebből is sok szórakoztató pillanat ered a darabban, illetőleg, hogy valóban, hogyha már ő a szabadság költője, akkor értelemszerűen a burjátok is úgy definiálják őt, mint a szabadság angyalát, és aztán ebből is erednek félreértések. És anélkül, hogy lerántanám a leplet bármiről, azért ezt muszáj elmondanom, hogy nem csak a szibériai Petőfi legendákból dolgoztam, hanem ráakadtam egy másikra is, ezt pedig Krúdi Gyulának köszönhetem, aki az Ál Petőfi című kisregényét már megírta, és ez pedig azt a valóban létező Petőfi legendát dolgozza fel, miszerint az 1850-es évek közepéig sorban bukkantak fel Petőfi Sándorok Magyarországon, akik azt hazudták magukról, hogy ők Petőfi Sándor, és akkor egy tál levesért, vagy egy kis sikerért a nőknél, vagy bármilyen alantas célból ezt mondták, és egy egész ország izgult azon, hogy vajon most Petőfi él, vagy meghalt, vagy valahol éppen bejelentkezett valahová. Úgyhogy ez volt egy másik nagy találkozásom, amiből nagyon jól tudtam tovább haladni a darab írásánál, de az már legyen a néző dolga, hogy utána jár annak, hogy ezt most miért mondom.
Jó, és hogy a nőket említette egyébként, mert három nagyon erős karakter, és nagyon különböző karakter van az előadásban, és hát ez a darab arra mutat rá, hogy ha történik valami, vagy ha nagyon nem kell, hogy történjen valami, tehát ha vissza kell fogni a történéseket, abban is a nők irányítanak.
Ez is egy szándékos dolog volt, hogy habár úgy tűnik, hogy Petőfi Sándor életében kizárólag Petőfi Sándor volt a főszereplő, azért ott sem teljesen igaz az a dolog, mert azok a nők, akikkel ő találkozott, igenis nagyon nagyban szervezték az ő életét, vagy akár a költészetére is nagyon nagy hatással voltak. És hát engem egy kicsit zavart, hogy nagyon passzívan tekintünk, vagy passzív emberekként látjuk magunk előtt, úgy általában a férfi költőkhöz kapcsolódó nőalakokat, így a magyar irodalom történetben, holott például Szendrei Júlia egy teljesen önálló és modern nő volt, egy igazán nagyszerű gondolkodó, és egyébként innen asszociáltam arra, ami aztán bekerült a darabba is, hogy igazából itt nagyon erős és domináns nők lépnek fel, és valóban a Petőfi szálon is, igazság szerint Petőfi szerelme legalább olyan aktív, hanem aktívabb alakítója a cselekménynek, mint maga Petőfi. Úgyhogy ez ügyben egy picit egy elmaradt tisztelgést próbál pótolni a darab azok előtt, a nőalakok előtt, akik egy kicsit háttérbe vannak szorítva, megérzésem szerint.
Egy kérdésem van még, mit ad, vagy mit változtat az előadáson az, hogy most online lehet ezt nézni? Tehát, hogy kamerákkal rögzítették, hogy vágott anyagot lát a közönség. Én bevallom, egészen odáig, amíg nem értünk a legvégére az előadásnak, teljesen úgy éreztem magam, mintha ott ülnék a nézőtéren, és aztán, amikor, azt szerintem nem spoiler, ezt elmondhatjuk, a végén a színészek elkezdenek külön-külön Petőfi verseket mondani egymás után, mindegyik mást, és ebből egy ilyen gyönyörű kavalkád lesz, és itt viszont nagyon nagy szerepe volt nyilván az operatőrnek, hogy épp kit látunk.
Mindenek előtt azt muszáj kiemelnem, hogy ez egy óriási lehetőség egy vidéki színháznak arra, hogy az egész országban megmutatkozhasson. Ez az online lehetőség, mert azért egyrészt nagyon ritkán tudjuk játszani, másrészt ez egy vidéki bábszínház, a Ciróka, ami elsősorban gyermekdarabokat játszik, és a mai napig küzdünk azzal, hogy ezt az egyszem felnőtt előadást hogyan lehet jól promózni, illetve műsoron tartani. Ezért ez egy óriási lehetőség, és nagyon hálásak vagyunk, hogy bekerültünk ebbe a csapatba, akik itt megnyilvánulhatnak. Másfelől hát ez egy faramúci dolog, mert egyrészt online persze elveszik az az érzés, hogy egy közösségben vagyunk, ellenben valóban egy filmélményt tud nyújtani. És tényleg én is megnéztem természetesen többször is a felvételt, és volt nekem is egy olyan benyomásom, hogy olyan apró finomságokra lehet odafigyelni, és ki is emelni a film eszközeivel, amire valóban viszont a színházban nincs lehetőség.
Barguzin, avagy Lehult csillag fénye. Fábián Péterrel, a darab írójával és rendezőjével beszélgettünk. Most egy kis szünet, zene, azután egy másik e-színház fesztiváli előadással folytatjuk.